Itt. És most. Közéleti háttérmagazin. Főszerkesztő Fiala János.
Kívánok, lehet? A vonalban Szigetvári Viktor.
Kaptuk... Nagyon halkan hallak, elnézést.
És most egy fokkal jobb?
Igen, egy fokkal.
Kaptunk új sorvezetőt.
Igen?
Igen. 2011. november 28-án, hétfőn, azaz ma, a Magyar Nemzet látótér rovatában Szilágyi Richárd nagy interjút készített Áder Jánossal, azzal a címmel Öntsünk tiszta vizet a pohárba. Áder János szerint az egyfordulós rendszer tisztességesebb politizálásra kényszeríti a pártokat, és miután ezen átfutottunk, ami egyébként olyan részleteket választottam, amely a ti tanulmányotok szempontjából fontos, ezt követően természetesen áttérünk a ti tanulmányotokra. Azt mondja Áder János, hogy nagyon nem ért egyet az arányosítással, illetőleg a győztes mindent visz gyakorlata, az az angol száz országokra jellemző. Nem ért egyet tehát a mindenáron való arányosítással, ugyanakkor ezt a rendszer tartalmaz, ugyanakkor ez a mostani rendszer tartalmaz arányosítási eremeket. Igaz, a töredékszavazatok szempontjából, igaz nem úgy, ahogyan ezt most az ellenzéki pártok szeretnék. Most térjünk ki rá, vagy térjünk rá ki később? Mert azt is meg lehet tenni, hogy én most ezeket a gondolatokat elmondom, és ezeket majd, miután neked elég nagy agyi kapacitásod van, beépíted majd abba a mondandóba, amit a saját tanulmányotok okán fogsz mondani, hiszen nagy valószínűséggel nem olvastad még ezt az interjút. Válaszolsz, vagy beépíted?
Én inkább javasolnám, hogy röviden válaszolok, és aztán haladunk sorban. Az interjúként valamennyire átfutottam, tehát valamennyiképpen van róla. A válaszom ebben az ügyben az az, hogy amit ebben Áder János mond, az teljesen igaz. Én sokszor, talán a te műsorodban is elmondtam, másutt is leírtuk. Külön kell választani egy választási rendszer vizsgálatakor a kérdéseket, amely egy jogállam demokratikus voltát érintik, és külön kell választani azokat a kérdéseket, amelyek, hogyha nem is olyan ízlésbeli kérdések, de politikában inkább értékrendi vagy.
Én mégis változtatnék a módszertanon, mondanék még egy-két mondatot, és aztán áttérünk a ti tanulmányotokra, és aztán majd visszafelé menőleg még egyszer megemlítem ezeket, mert azt gondolom, hogy szétszálazzuk a beszélgetést,
jó,
hogyha minden...
Csináljuk.
De egyben olvasnám tovább a kulcsmondatokat. Azt mondja Áder János, rövidítjük a kampányt, akkor elégséges az, hogy az első fordulóban a választás részvételtől független mandátumot lehet szerezni. Ez egy kényszer és egyfajta biztatás is a pártoknak. Egyebek között arra emlékeztet, hogy 1994-ben a választási kampányban, amikor megkérdezték az SZDSZ kampányfőnökét, akit Magyar Bálintnak hívtak, hogy elképzelhetőnek tartja, hogy koalícióra lépnek a szocialistákkal, a válasz a következő volt, amennyiben a szocialisták egyedül megnyerik a választásokat, és kormányt tudnak egyedül alakítani, akkor erről szó sem lehet. A másik feltétel, hogy amennyiben Horgyulának hívják a szocialisták miniszterelnök jelöltjét, akkor sem lesz szó semmiféle koalícióról, és mi lett a végeredmény a választásoknak, mindannyian tudjuk, leszámítva a csecsemőket. Öntsünk tiszta vizet a pohárba, mondja ennek kapcsán Áder János. A kopogtató cédulák kapcsán azt mondja, hogy ez a kérdés a parlamenti vita során még változhat, illetőleg szó esik arról is, hogy mennyi idő alatt kell ezeket a kopogtató cédulákat megszerezni. Szó esik a külföldön élő magyarok választásáról és az ezzel kapcsolatos alkotmányossági aggályokról. Kérdés, még egyszer tehát Szilágyi Richárd interjúja. Fideszes vélemények szerint is alkotmányossági aggályokat vethet fel, hogy a határon túli magyaroknak csak egy szavazatuk lehet az új rendszerben. Jól átgondolták ezt a javaslatot. Válasz. Ez most a tervezetben már biztosan nem fog megváltozni. Valóban vannak olyan vélemények, amelyek szerint vagy egyáltalán nem kellett volna szavazatot adni, vagy éppen kettő járt volna nekik. Majd később a regisztráció szabályai olyanról esik szó, amelyet majd a választási eljárási törvény tartalmaz majd. Remélem, hogy viszonylag fontos elemeket választottam, vagy olvastam fel a mai Magyar Nemzetből, és akkor térjünk át a ti tanulmányotokra, amely két részletben jelent meg. Szigetvári Viktor és Vető Balázs. Tordai Csaba is benne volt?
A második részben benne volt.
Olvasnám ennek a második résznek az összefoglalóját, illetőleg abból egy részletet. Álláspontunk szerint az egyoldalúan manipulált egyéni választókerületi határok és más részletszabályok együttes hatására a törvényjavaslatban foglalt választási rendszer érdemben korlátozza a jelenlegi kormány leválthatóságát, hiszen szinte kizárólag döntő ellenzéki győzelem esetén tudna érvényesülni ez a társadalmi támogatottság a képviselői mandátumok szintjén. Ez így egy nem demokratikus választási rendszer, amely egy eléggé sommás megállapítás. Ne kezdjük mindjárt a választókerületeknek az újrarajzolásával, kezdjük az egyfordulóval. Mi a vélemény az egyfordulóról?
Az én személyes vélemény az, hogy nekem semmilyen bajom nincsen. Ez tipikus ízléskérdés, van, aki a Manchester City-t szereti, valaki a Manchester United-et.
Ez ilyen egyszerű?
Tessék?
Ez ilyen egyszerű?
Igen.
Az egyébként, hogy az elmúlt 21 évben senki nem nyúlt hozzá a választási törvényhez, az összefüggésben van a kétharmaddal?
Azt hiszem, igen.
A választási törvény kétharmados?
Igen, természetesen.
A választási törvény máshol is kétharmados?
Hát, ahol konkrét ismertel, ha nem is...
Mondjuk Amerikában.
Az előítéleteim szerint... Hát Amerika különleges ország ebben az értelemben, tehát ott lehet többséggel lehetne, de ott a alsó felsőháznak, a szenátusnak és a kongresszusnak a végtelen bonyolult viszonya miatt nehéz átnyomni. Nagyon meglepődnék, ha nem igényelne minősített többséget. Egyesült Királyságban, ahol nincs ilyen jellegű kétharmados szabályrendszer, ott a királynőt is detronizálni lehetne egy 50%-os plusz egy szavazattal. Ott természetesen nincsen. Én azt gondolom, hogy Magyarország által korábban modellnek tekintett európai kontinentális európai demokráciákban azért az jellemző, hogy a választási rendszer az egy valamilyen minősített többséghez kötött, ez nyilván jogrendszerétől függ, és egyéb iránt, ha nem is minősített többséghez, akkor ezért a bevett demokráciákban, parlamenti konszenzusban, de legalábbis erős konszenzusról törekvésben történik. Ettől még természetesen biztos van példa arra, hogy konszenzus nélkül csináltak választási törvényt. Vicces módon Berlusconi, amikor konszenzus nélkül csinált választási törvényt, rá is, hogy mondja,
faragott. Azt kérdezem tőled, hogy 1994-ben az MSZP-SZDSZ kétharmada nem változtatott a választási törvényen. Amikor most a Fidesz-KDNP a rendelkezésükre álló kétharmaddal változtat, ez egy szükségszerű változtatás, csak felemlíteném, hogy az ellenzék, és nem csak az ellenzék oldaláról, akár Törgyesi Péter, akár Sólyom László az alkotmány megváltoztatása, illetőleg az új alkotmány megszavazása kapcsán is azt mondta, hogy nincs alkotmányozási kényszer, tehát új alkotmány létrehozatala jelenleg nem szükségszerű, meg lehet tenni, de az előző alkotmányból nem feltétlen következik, hogy új alkotmányt kell létrehozni, most már alaptörvényt. Ennek az analógiáján mit gondolsz az új választási törvény szükségszerűségéről?
Én osztom Törgyesi Péternek, Sólyom Lászlónak az álláspontját, hogy alkotmányozási kényszer nem volt, de ők is azt mondják a nyilatkozataiban, ezt nem elterelni akarom, csak az analógia miatt viszem végig. Ők is azt mondják azért a nyilatkozataikban, vagy mondjuk Jakab András, vagy maga Tordai Csaba is ezt írta le, hogy egyébként 20 év után egy revízióra, egy frissítésre, alkotmánybírósági ítéleteknek, jogalkalmazásnak, hagyománynak a bedolgozására, preambul nélkül szükség lett volna az alkotmányban. Választási rendszer is kicsit hasonló, hogy szerinted úgymond szükség nem volt erre. Az elmúlt 20 évben a magyar választási rendszer alapvetően jól vizsgázott, a magyar politika sokféleségét megfelelően leképezte, a szokásoknál talán valamivel keményebb intézményes szűrőkkel rendelkezik, nehéz új párttal bejutni, ez az ajánlószervény az 5%-os küszöb miatt van alapvetően, míg Szlovákiában viszonylag gyorsan be lehet juttatni.
Itt álljon meg egy pillanatra, mert talán itt van akkor a helye. Vajon az 5%-on miért nem változtattak?
Én azt gondolom, hogy ez tipikusan megint az a kérdés, hogy én azt gondolom, hogy ha ezt följebb emelték volna, az elfogadhatatlan lett volna, az demokratikus szempontból elfogadhatatlan lett volna, hiszen ha valamelyik párt Magyarországon...
Elnézést, hogyha te azt írod az egyéni választókerületek megrajzolása kapcsán, hogy ez így nem egy demokratikus rendszer, ilyen alapon az ötön is változtathattak volna.
Ez igaz, csak ehhez nem nyúltak hozzá. Szerintem őnekik ebben politikai, míg a választókerület megváltoztatásban politikai érdekük van, ebben olyan nagyon nagy politikai érdekük nincsen. Azt gondolom, hogy a leszállítás az még lehetett volna, vagy akár a küszöb eltörlése, az meg megint olyan kérdés, ami inkább ízlés kérdése, az én személyes ízlésem, az inkább az, hogy egy 4-5%-os küszöbben nagyon nagy probléma nincsen demokrácia, és akkor végigvinnem az alkotmányos analógiát. A választási rendszeren is el kellett volna végezni apró reszeléseket, apró korrekciókat. Olyan indokot én egyébként nem láttam. Ahogyan nem volt alkotmányozási kényszer, de volt alkotmánypontosítási kényszer szerintem, ugyanúgy azt gondolom, hogy választási törvénykezési kényszer sem volt.
Magyarul ez akkor se állt volna fel, illetve nem csak, hogy állt volna, nem állt fel, akkor sem, hogyha egyébként egy kisebb parlamenttel számol a 2014-es választás.
Tessék?
Azt kérdezem, hogy a parlament létszáma, a képviselők létszáma ebből a szempontból nem perdöntő, ez nem involválja, nem indukálja azt, hogy meg kell változtatni a választási törvényt.
Én most általában mondtam, tehát ha most eltekintünk a parlamenti létszám csökkentéstől, ha úgy döntöttek korábban, hogy csökkentik a parlamenti létszámot, abban már szükségszerűen következik, hogy a választási rendszert át kell alakítani. Ebből fakadóan az alkotmányozás teremtette egy választási törvénykezési kényszert, de én most te objektíven kérdezted, hogy egyébként volt-e rá szükség, hát együtt lehetett volna én az előzővel, mert még egyszer mondom, rendben volt. Ami nem volt rendben, hogy az egyéni választókerületek határai, de leginkább az egyéni választókerületeken belüli népességi arányok.
Jó, erre még kiterünk, de még nem tartunk ott, visszatérünk az egyforduló, kétfordulóra.
Igen.
Ugye ez alap tudniuk dönteni, hogy elmennek vagy nem mennek el, az első forduló eredményei láttán megváltoztatják az akaratukat, akár a tekintetben, már ha egyébként érintettek, mert nem született az első fordulóban, nem eredményes és érvényes, mert hogy a második fordulóban nem tudnak elmenni már, illetve nem tudják megváltoztatni azt, hogy kire akarjanak szavazni. Mennyiben lényeges ez? Azt mondtad, ízlés kérdése.
Alapvetően lényeges kérdés abban a tekintetben, hogy te meg én, meg a választópolgárok tömege hogyan kell, hogy viselkedjék, hogyan kell, hogy döntsön, hogyan kell, hogy politikai megfontolásukkal éljen a maga szintjét. A demokrácia szempontjából, hogy mondjam, jogállamiság szempontból nem kérdés, ez gyakorlatilag lényegtelen a jogállam szempontjából. A választói döntést, a pártok stratégiáit, a pártok viselkedését, a jelöltállítási gyakorlatot írja át. Te is erre utaltál. A elmúlt évtizedekben sok SZDSZ szavazó lehetett, aki első fordulóban leszavazott a saját SZDSZ-es egyéni jelöltjére, és a második fordulóban orrát vagy befogva, az ismert mondást idézve, vagy nem befogva, de leszavazott egy szocialista jelöltre, és ez neki rendben is volt, és van erre ellentétes példa. 98-ban kisgazda a szavazók szavaztak második fordulóban fideszes jelöltekre. Nyilván az ilyen megfontolások kikerülnek a rendszerből, más szempontból egyszerűsíti a dolgot. Amit Áder János szögéztél a beszélgetés legelején, az tök rendben van. Én egyébként ebben még véletlenül vele még egyet is értek, hogy ez mindegy is egyszerűsíti a dolgot. Más, azt mondjam, ez tényleg ízlés kérdése, én azt gondolom, hogy ebben önmagában probléma nincs.
Ez egyben azt is jelenti-e, Viktor, hogy nincs érvényességi küszöb?
Hát ettől még lehetne érvényességi küszöb, és akkor kellene új választási első fordulót rendezni.
Erről jelenleg lehet-e tudni?
Tessék?
Erről jelenleg lehet-e tudni, hogy van-e ilyen küszöb?
A jelenlegi törvényhasonban nincsen érvényességi küszöb. És ebből fogadóan eredményességi küszöb sincsen nyilván.
Ez a te megítélésed, a ti megítélésetek szempontjából jó-e vagy sem, mekkora jelentőséggel bír, azon túl már, hogy egyfordulós rendszerről beszélünk?
A demokráciánk mai állapotát, amely nem túl jó és inkább romló, tekintve ez jelentett kockázatot hosszú távon, ma még nem látom problémának. Én azt látom, hogy a magyar választási rendszerben a választói részvétel, és ne induljunk ki abból, hogy egy időközi választással hányan vesznek részt, a parlamenti választásokon, bár ez nem egy verseny, de tisztességes, magas, relatíve magas, középmagas eredményeket hoz Magyarország. Azon országok között, ahol nem kötelező a szavazás, mint a Belgiumban, ott Magyarország inkább a, hogy mondjam, európai országok között biztosan a második negyednek az elején van.
Oké, azt kérdezem tőled, hogy a tapasztalat mit mutat? Ahol két forduló volt, és nem nyert az első fordulóban a jelölt, ott a második fordulóban mentek el többen, vagy az első fordulóban? Eddig.
Most így, ennyire fejből azért nem vagyok jó. Én az ösztönöm azt mondanám, hogy volt, ahol többen, például egyébként 2002-ben többen mentek el a második fordulóban, amennyire emlékszem, mint az elsőben. Általában, mert nyilván emlékszünk, Orbán Viktor ott egy hajrát, kampányhajrát vágott.
Igen, tehát azért van jelentősége. Azt kérdezem tőled, hogy ez a mostani rendszer plusz a mostani közhangulat, az első inkább objektív, a másik inkább szubjektív. A mai érzeted és a mai tudásod szerint növeli vagy csökkenti a választásokon való részvételt?
Majd 14-ben, vagy hogyha holnap lenne választás.
Mind a kettő.
Én azt gondolom, hogy ha rövid távon lenne választás, idő előrehozott választás, akkor valószínűleg a korábban megszokott 60-70%-os részvételnél alacsonyabbat látnánk, lehet akár 40-45-öt, hiszen tavaly is, 2010-ben is 50% alatt volt, hol emlékszem, egy nagyon kevéssel a választási részvétel. Ez alapvetően azért van, mert őrült az apátia, közhelyeket mondok, van egy alternatíva hiány, az MSZP tudná mobilizálni a saját megfogyatkozott táborát, de átbillenteni nem tudná, stb. Nem megyek bele.
Stb. Állj meg egy pillanatra, van-e jelentősége, vagy sem ekkora, vagy mekkora a második kerületi időközi országgyűlési választás eredményének?
Nagyon félrevinnel belemennék. Én azt gondolom, hogy én általában alul értékelem, de én egy viszonylag cinikus ember vagyok. Én azt gondolom, hogy meg redukcionista, tehát én nem szeretek nagyon felhorgadni. Szerintem semmi jelentősége nincsen.
Beleértve a második és harmadik helyezett választási eredményének?
Én azt gondolom, hogy, és ezt nem a kommunista métejben való megmártottságom és volt MSZP kampányfőnökségem és minden más mondatja, az, hogy Lévai Katalin egy ilyen helyzetben, abban a választókerületben, akárhány szavazattal, akár mekkora részvétel mellett egy ilyen arányt tudott elérni, az ha nem is győzelemi jelentésekre okot adó eredmény, de egy relatíve tisztességes eredmény, az, hogy az MSZP számára rossz, nehéz választókerületben, ahol egyébként csak egyszer tudott igazán politikai sikereket elérni, mégpedig Horváth Csaba és polgármesterként, szerintem ez egy tisztes eredmény az MSZP részéről. Én ott egyébként rosszabbra számítottam, egyéb iránt, de ez részletkérdés. Én azt gondolom, hogy egy hatalomban levő polgármestert a saját kerületében, amikor a saját pártja kormányon van, akármilyen recesszión és akármennyire is megszorítás a politikájára van él egy kormány, azt gondolom, hogy ezt hoznia kellett a Fidesznek. Az eredményből engem egy nagyon picit, tízes skálán, ahogy te szoktad mondani, négyesnél kevésbé, de az meglepett, hogy hányan mentek el az MSZP-re szavazni. Ez egy tisztes eredmény szerintem Lévai Katalin részéről, és Láng Zsolt részéről meg azt gondolom, hogy egy politikusi teljesítménynek, ő azért egy, az én véleményem szerint, amit én őre tudok, egy jó polgármester, ez az ő munkájának egy elismerése, ezt nem szabad elvitatni.
Nem fogunk egymással vitatkozni, nagyjából 6 perc múlva folytatjuk. Folytatódik a beszélgetés Szigetvári Viktorral. Még mindig nem tartunk az egyéni választókerületek földrajzának újrarajzolásával. Ott tartunk, hogy nem ismertek a választási eljárási szabályok, így a következő kérdésekre nincs még válasz. Nincs még válasz arra a választási eljárás időbeliségére, különösen az ajánlószelvény gyűjtésére rendelkezésre álló idő hosszáról, de szintén nem ismert a kampány nyilvánosságának szabályozása, a reklámok használatának lehetősége, a jogorvoslati eljárások módja, a hazánkban állandó lakhelyen nem rendelkező állampolgárok regisztrációjának kérdése. Mennyire fontos részletkérdések ezek?
Ezek mind egytől egyig, és még egy lehetett volna ezt a felsorolást folytatni. Nem csak a nagyon elmélyült szakkerek számára fontos kérdések, hanem a választójog demokratikusságát érdemben szabályozó kérdések. Ezek megnyugtató rendezése nélkül egy koncepció végéről nem lehet kimondani, hogy ilyen vagy olyan-e. Ezek nélkül ezek nyitott kérdések. A Fidesz sajnálatosan ebben az ügyben azt a stratégiát követte, hogy szeletelte, szakaszolta a reform folyamatot, egyben az egészet, ami az én ízlésem szerint való, hogy koncepciót, modellt, működést, egyéni választókereteket, meg részletszabályokat értsd, végrehajtási, meg ilyen választási eljárásjogi szabályokat is egyszerre lássunk, sose volt lehetőség. A mostani törvényben, amiket felolvastál, és mondom, még pár ponttal lehetett volna folytatnunk ezt a dolgot a cikkben, ezek nincsenek, ezek fontosak, nem vészmadárkodom, mert csomó kérdés technika, tehát nagyon meglepődnék, ha a jogorvoslati eljárásba belenyúlnának, én a Fidesz ilyen értelme demokratikusnak gondolom, de nyilván rá kell várni az új igazságszolgáltatási rendre, a megyei bíróságok státuszának esetleges változásához. Nem ezek az érdemiek, az ajánló személygyűjtés ideje azok érdemibbek, a regisztrációjárás egészen nem csak a határon túliak vonatkozásában nincs benne a szabályba.
Az hogyan van, hogy az ajánlószelvények számáról szól a választási törvény, egyben megengedő, tehát azon kevés dolgok közé tartozik, amiben megengedő, ugyanakkor a gyűjtésének az idejére nem mond ki határidőt?
Nem vagyok jogász, nem vagyok kodifikációs szakember, ennek nyilván van egy elvi levezetése, a választási törvény semmilyen időbeli dolgot a jelen formájában nem tartalmaz. Most megkérdezed, hogy az előző tartalmazott-e? Nem tudom, de az egészen biztos, hogy önmagában, hogyha egyáltalán nem tartom az időbeliséget, az nincsen probléma. A koncepció, ami nyilván nem jogszabály, a koncepció, amit Lázár János annak idején nyilvánosságra hozott egy két hónapja, másfél hónapja, emlékeim szerint abban már volt időbeliség, rövidülne 20 napra, most konkrétan az ajánló személy gyűjtés ideje 36-ról, 38-ról, bár az korábban kicsit rugalmasabb volt. Ezek nincsenek rendben, ezeket nem mondják.
Vajon miért pont az ajánlószelvények száma az, amelyben alkuképesnek tartja saját magát a Fidesz? Ez valamilyen engedmény, vagy minek lássa az ember?
Hát egyrészt a pozíció, amit védenek, az védhetetlen. Az állítás hangzik el minduntalan, hogy csökken a választókötek száma, ezért kell növelni az ajánlószelvényt, és nem, és hát ennyi történik csak. Csak hát ott matematikailag ki lehet számolni, hogyha 170 választókeret volt eddig, most meg van 106, akkor hogyha szemben 750 eddigivel, most 1500 van, akkor nyilván nem megfeleződött a választókeretek száma, hanem azért annél valamivel több lesz. Ha most fiskál lineárisan számolnánk, akkor valahogy 1200 környékén lenne. Én azt gondolom, hogy ez tipikusan egy bizonyos pont után modellkérdés. Én szerintem a Fidesz, amennyit ebből én értek, meg részben tudok, részben azért is alkuképes ajánlószelvény számügyben, mert a Fidesz erre egyébként Áder János, amennyire emlékszem, utal ebben a mai interjújában is, az ajánlószelvény versus regisztrációs eljárás vitát még a Fideszen belül sem zárták le. A törvény nyitva adja a regisztrációs eljárásnak a kérdését, az valószínűleg nem igényelne ajánlószelvénygyűjtési eljárást. Ha jól van csinálva a demokratikus regisztráció, ha nincs jól csinálva, akkor felszámolja.
Beszéljünk a regisztrációról, mi ez?
A regisztrációs eljárás Amerikában, hogyha amerikai példával mondom, hogyha te ott szavazni akarsz, akkor regisztrálnod kell, vagy más országokban is van regisztrációs eljárás. Magyarul neked kell valamilyen, nyilván lehet, hogy megküldik neked a levelet, vagy be kell menned egy pártirodába. Amerikában ez olyan furán van szabályozva, a teljesen más a polgári demokráciának a felépítése. A lényeg az, hogy ma úgy indul Magyarországon egy választási eljárás, hogy te kapsz egy értesítőt, igen, hogy tisztelt Fiala János, Fűszva utca 4, igen, önt benne van a listában. Ez mit jelent? Te Fiala János, indulhatsz a választáson jelöltként, most mindegy, hogy tervezed-e vagy nem, meg egyébként majd a, nem
és
tudom.
És most fordítva lenne, hogy nekem kéne bemennem a választókerületemnek, ha nem tudom hova?
Hát most hogy bemenni vagy nem, az mindegy. Ha nagyon szigorúan regisztrációs eljárást vezetnének be, akkor azt jelenteni, hogy az nyilván nem lenne azért, hogy neked kell bemenned és észrevenned, de mondjuk kapnál egy levelet és visszaküldened, kapnál egy papírt és begyűjtened.
Mit tudunk arról, hogy ez a regisztrációs rendszer, ez mennyiben lesz valószínűsíthetően bevezetve, mennyiben megy szembe a kopogtató cédulával, mert gondolom, hogy a kettő együtt nem megy. Mit lehet erről tudni?
Alapvetően, pillanatban a kopogtató, vagy az ajánló szerint leválasztva, ez a személyes véleményem, a regisztrációs eljárás egészen addig elfogadható teljes mértékben, amíg megkapod a papír, tehát ha nem az van, hogy a nagymamámnak szegénynek is be kell botorkálni a jegyzőhöz, az az nyilván szervezhetetlen is volna, hogy a sorban állnánk az okmányirodára, magyar ember, még ha jól is vannak ezek szervezve, kerüli az ilyen dolgokat, mert mindig órákat kell állni, tehát ez nyilván nincs rendben, ha kiküldik, és nem küldöd vissza, és elveszted az esélyét, hogy majd 3 hónap múlva, 10 nap múlva, de 60 nap múlva, mit tudom én, hány nap múlva leszavazzál, az antidemokratikus, mert milyen jogon várja el tőled a jogalkotó.
Mert hogy egyébként ennek a veszélye fenyeget, illetőleg hogy van ez külföldön? Tehát a regisztrációs rendszer az nincs összefüggésben azzal, hogy aki ezt elmulasztja, az kimarad?
Hát most nem mondanám a teljes joganyagot, abban biztos vagyok, hogy a legtöbb normális regisztrációs rendszerben, hogyha te oda mész a választás napján, hogy hello, elfelejtettem regisztrálni, de én vagyok a Fiala, itten van az igazolványom, föliratkoznék, itten lakom, akkor fölírnak
a regisztrációs rendszer az valójában azért. A regisztrációs rendszer az azért van kitalálva, hogy ne vonuljanak a népek innen oda.
Ne. Hát a világban vagy most Magyarországon.
Magyarországon
semmi értelme nincsen, pont ezt akartam mondani, hogy megint tegyük fel a kérdést, hogy szükség van a regisztrációs eljárás. Az a helyzet, hogy a regisztrációs eljárás most nevéből fakadóan azért van, hogy az állam összeírja, hogy kik jogosultak választani. Magyarországon sok probléma van az államigazgatással, de nem annyi, mint hisszük. Például a népesség nyilvántartónak a rendszere, az nagyon-nagyon rendben van. Tényleg. Hát szokott lenni mindig, hogy valaki nem jelentkezik ki a lakásából, új lakcímkártya nincs, és akkor nem ott van, ahol ő valójában lakik, és nem úgy tud szavazni, de ezeket a kérdéseket nagyon tiszta rendben meg lehet.
Akkor azt kérdezem tőled, hogy maga a regisztrációs rendszer, mint lehetőség, az hol van meglebegtetve a választási törvény tervezetben?
A törvényben nincsen, a koncepció beszélte azt a nyelvet, hogy regisztrációs eljáráson. Most nagyon fontos, hogy a belföldiekről beszélünk.
Igen, a külföldi, az egy másik kérdés, de arra még visszatérünk.
Jó, ott... egy mondatot, ahogy mondjak, hogy mivel a magyar népesség nyilvántartás szerintem szinte hibátlan, ebből fakadóan nincs szüksége a magyar államnak, hogy te bejelentkezzél. Az egy másik kérdés, hogy az ajánlásnak milyen módját találjon el a párt, az független ettől.
Maga a rendszer, tehát egy vegyes egyfordulós választási rendszer, 190 fős, 199 fős, egy kamarás parlament, ahol 106 egyéni választókerület és maximum 93 listás egyéni képviselő. Ugye ez a maximum 93, ez abból adódik, hogy a nemzetiségi listán, ha valakire felkerül, tehát arra felkerül, akkor az a listás képviselők számát csökkenti. Maga a nemzetiségi lista mennyire átlátható, illetve mit gondolsz te a külföldön élő magyarok választójogáról?
A nemzetiségi lista ahogyan szabályozva van, azzal nagyon sok probléma nincsen, talán nem minden hallgató követi. Röviden elmondom, az a szabály van, hogy a magyarországi nemzeti kisebbséget megfelelő kvalifikáció után, illetve azok, akik rendelkeznek országos önkormányzattal, azok elindulhatnának, és lehetne rájuk szavazni. Ha én azt mondom, hogy én örmény kisebbségi vagyok, aztán van örmény kisebbségi önkormányzat, örmény kisebbségiként bejelentkezem a rendszerbe. Itt helyén való a regisztráció, hiszen nem tartja róla nyilván evidens módon az állam, hogy én roma kisebbségi, nem tudom én, szerb, akármilyen szlovák vagy örmény vagyok. Itt akkor itt helyén való a regisztráció, mert olyan dolgot kérünk, ami nincsen. Bejelentkezem, a mostani szabályozás szerint annyi történne, ez nekem részben netszes, de átmegy körülbelül, valahol az ingerküszöböm határán van, hogy az lenne, hogy normálisan az új rendszerben is 2 szavazólapot kapunk, egyéni jelölt pártlista, most ha te én bejelentkezem, bocsánat, örményként, akkor kapnék egyéni jelöltet, és a pártlista helyett kapnék kisebbségi listát, tehát szavaznom kéne kisebbségi listára, nem mondom végig. A lényeg a vége az, hogy van egy diszkontálás, elosztanák a szavazatokat, és körülbelül, hogyha mondjuk 50%-os a részvétel egy 8 millió magyarból, akkor körülbelül 12 ezer szavazattal lehetnek egy kisebbségi mandátumot nyerni az örmény kisebbségnek, ha az regisztrált örmények 12 ezeren, most nagyon leegyszerűsítettem a számokat, oda szavaznak, minden ilyen kisebbség maximum egy mandátumot szerezhetne, ha ők bejutnak, akkor ugyanolyan parlamenti képviselők, mint egy átlag parlamenti képviselő, ha listát tudnak állítani, de nem szereznek mandátumot, akkor meg úgymond szószólók lesznek. Az alapkérdés az, hogy szükség van erre. Az én véleményem, hogy nem nincs szükség erre. Alapvető logikán mindig hivatkoznak egy 90-es évekbeli alkotmánybírósági döntésre, amely a nemzeti kisebbséget politikai képviseletének megoldására szólította fel a parlamentet. Az a helyzet, hogy a magyar kisebbségi önkormányzati rendszerrel ezt a kötelezettségét a parlament letudta. Ma alkotmányos mulasztás abban nincsen, hogy ez a kérdés parlamenten belül legyen rendezve. Személyes ízlésem, hogy ez egy korporatív dolog, utálom az ilyet, a parlament az arra van, hogy pártokat...
Jó, ott tartunk tehát, hogy az a választási matematikának a függvénye, hogy valaki nemzetiségi képviselő vagy nemzetiségi szószóló lesz?
Hát viszonylag tiszta átlátható matematika, de matematika, és ha kap egy kisebbség mandátumot, akkor annyival kevesebb listás szavazatot, listás mandátumot...
Mint ahány nemzetiségi képviselő van. Külföldön élő magyarok választójoga.
Erre vonatkozóan a törvény csak rendelkezik arról, hogy ez van, rendelkezik arról, hogy ott regisztrálni kell majd őket, ezzel rendben van, semmi más részletszabályt nem tartalmaz, a korábban nyilvánosságra hozott koncepció, ami nem jogszabályszövet, azt tartalmazta, hogy levélben szavazhatnának a határainkon túlélő magyar állampolgárok. Azt hiszem, a te műsorodban is beszéltünk, én ebben más baloldaliakhoz képest Tordai Csabával közösen írtunk egy álláspontot, ami picit eltér. Azt gondolom, hogy jobb lett volna többszintű állampolgárságot létrehozni, külhoni, belhoni, akkor nem feltétlen kellett volna választójogot adni. De az a helyzet, hogy 90-valány százalékos többséggel az MSZP is megszavazta néhány képviselő kivételével, olyan állampolgársági törvényt fogadott el az országgyűlés tavaly 2010-ben, amelynek révén egy Marosvásárhelyen az elmúlt hónapokban magyar állampolgárságát felvevő magyar állampolgár, a szinte semmiben nem különbözik tőled meg tőlem, csak és kizárólag abban, hogy neki nincsen magyarországi állandó lakhelye, és innentől kezdve az a rádiós riport, rádiós hangmérnök, aki kiköltözik Londonba, de nem jelenti ki magát az anyukája lakásából, meg az a 56-ban emigrált magyar identitását megőrző, Londonban 40 éve élő magyar nemzetiségű ember, aki most fölveszi a magyar állampolgárságát, szerintem nem feltétlenül levezető.
Ez eddig teljesen érthető. Ugye szó van arról is, ugye, hogy listára szavaznak, és nem egyére. De a kérdés az, és imáron a második tanulmányból idéznék négy sort. Meg kell jegyezni, hogy a modellszámításainkban nem számoltunk a határainkon túlról érkező szavazatokkal. Ha akár csak 170 ezer a Fidesz-KDNP-n támogató külhoni szavazatot beleöntünk még az országos lista szavazatai közé a törvényjavaslatban foglaltak szerint, akkor az még egy-két listás mandátumot önmagában átfordít.
Igen, ez így van, ezért az a véleményem, hogy ez a része a dolognak nincs rendben, de nem, nekem nem ez a döntő pont. Itt azt gondolom, hogy a Fidesz sok apró szabályzási ponton dolgozik azon, hogy számára kedvezzen a választási rendszer, de önmagában azért azt a által sommásnak nevezett mondatot, hogy ez egy nem demokratikus választási rendszer, nem ez billenti át, hanem a majd beszélünk róla egyéni választókereti rendszer. Én azt gondolom, hogy igazsága van azoknak, hogy még maga Lázár János is ezt mondja, vagy Jakab András alkotmányjogász, hogy problémás lehet az, hogy egy Marosvásárhelyen magyar állampolgárságát fölvevő ember nem két szavazólapot kap, hanem csak egyet. Ugyanakkor azt gondolom, hogy az alkotmányt valószínűleg nem fogja sérteni, az új alaptörvényt sem. Arról pedig, hogy mondjam, én pár nemzetközi jogászt ismerek, ezt kettőt fogok kompromitálni. Jakab András azt mondja, hogy szerinte, őt nem is, nem ezt nyilatkozta is, valamennyire ismerem, ő azt nyilatkozta, hogy szerinte nemzetközi szerződésért, hogy csak egy szavazólapot kapnak, míg mondjuk Tordai Csaba, akit én egy szintén kiváló alkotmányjogásznak mondok, és vele írtunk közös cikket, ő azt mondja, hogy szerinte levezethető. Én egyébként, amikor Csabával közösen írtam, én azt mondtam, hogy legyenek egyéni választókerületek, ne kapjanak két szavazólapot, de az a nagyon fontos dolog, és ez a befolyás rögzíti, hogy ne az legyen, hogy ha lesz 400 ezer határon túli szavazat, akkor azt öntjük hozzá a nem tudom én 8 millióból 4 millió magyar listás szavazathoz, tehát ne az legyen, hogy nem legyen, tehát azt kell elkerülni, hogy ne legyen, bocsánat, bezavarodtam, azt kell elkerülni, hogy gumi méretű legyen a határon túliak befolyása, mondja a jogalkotó, hogy ott van három mandátum, azt a hármat elnyerhetik, de az nincsen rendben, hogyha 2.800.000 szavaznak Fiala János pártjára, akkor az befolyásolja 150 ezer szavazat, ha meg csak 24 ezeren, akkor meg az befolyásolja 140 ezer szavazat.
Ez csak látszólag technikai kérdés.
Abszolút.
Menjünk egyel tovább, ami szintén technikai kérdés, de ennél lényegesen nagyobb jelentőséggel bír. Ez a kompenzációs rendszer és a töredékszavazat, amiből egyébként, hogyha a hallgatóimat levizsgáztatnám, akkor nagyjából el tudnák mondani, hogy micsoda, de pontosan a mechanizmus biztos, hogy nem tudnák részleteiben ismertetni. Mennyiben más ez az új kompenzációs rendszer? Egyáltalán megmaradt a kompenzációs rendszer, és mennyiben más a töredékszavazatok számolása, mint az korábban volt, aminek a tanulmányotok értelmében nagy jelentősége van. 10-es skálán már-már 9-es.
Igen, egyetértek, alapvetően más, és szerintem komolyan rombolja a váltásrendszer demokratikusságát az, amit a mostani dolog bejelent, mostani dologban benne van. Nálam egyébként az egyéni választókat billenti át, de már ez is azért nagyon komoly probléma.
Mi ez?
Miért? Hát nagyon röviden, korábban töredék szavazatot jelentett az, amikor te meg én futottunk választókedben jelöltként, te rád többen szavaztak, mint én rám, te nyertél, akkor az én rám leadott szavazatokat beleöntötték az országos kompenzációs listába, amelyre direktben nem szavaztam, de hát hogyha én az A-pártra szavaztam, akkor az ott összegyűlt, és akkor kiosztottak ennek megfelelő mandátumot. Korábbi választási rendszer, ami 20 éve van, 210 összes mandátum volt listásra, és most ezt nem megyek bele, hogy miért mondom azt, hogy minimum 58 országos listás mandátum volt, de volt egy fix mennyiség, ami ráadásul még növekedhetett is, nem mondom el miért, nagyon bonyolult lenne a kompenzáció. Mi ennek a hatása, ez a lényeg? Azt jelenti értelemszerűen, hogyha te megnyersz minden választókat az országban, de rám relatíve sokan szavaznak, és ebben is igaza van Áder Jánosnak, nekem se tetszene egy tiszta angol választási rendszer, csak hogy értsük, Angliában van 630 választókerület, hogyha mind a 630-ban Fiala János pártjára egyel többen szavaznak, mint az én pártomra, akkor 630 képviselője van Fiala János pártjának, és sehova nem mennek azok a szavazatok, amiket én leadtam. Pont azért, hogy a választójog egyenlősége ne sérüljön, azt mondja a jogalkotó, hogy hát a Viktor pártjára adott szavazatokat is összegyűjti, valamennyi mandátumot ehhez gyűjt. Az új rendszer milyen ehhez képest? Az új rendszer az egyrészt megszünteti ezt a fix limitet, de még ilyen mozgó limitet sem mond. Nem mondja azt, hogy a 93 listás mandátumból 24-et lehet minimum kiosztani kompenzációsan, tegyük hozzá, nehéz is volna matematikailag, de ez mindegy, beleönti a töredékszavazatokat az országos lista szavazatokba. Ez már önmagában azt jelenti, hogy a kompenzációnak a befolyása, az a korrekció, amit a nagypártok győzelmehez képest a kispártok javára végrehajt a választási rendszer, az visszafogottabb lesz. Ez ízlés kérdése, ez nem demokrácia kérdés. Miért mondjuk mégis, hogy a mostani dolog az nincs rendben? Azért, mert előri példára visszamenve, ha te kapsz 1000 szavazatot, én meg 600-at, akkor az új rendszerbe, és én veszítek, akkor nem csak én viszem a 600 szavazatomat, hanem te a kettőnk közötti különbség mínusz egyet, 399 szavazatot viszel a töredék szavazatként a listára, mert azt mondja a Fidesz alapvetően, hogy hát a Fiala nagyon nyert, őt is kell kvázi jutalmazni a kompenzációs rendszeren keresztül. Most abban a dologban nem mennék bele, hogy ez olyan, mint a két hetente vagy hány hetente ülésező parlament, vagy három hetente ülésező parlament, hogy a kompenzációs rendszer az azért, hogy kompenzáció.
Ezt lehet egyébként úgy fogalmazni, hogy minden szentnek maga felé hajlik a keze?
Hát ebben az ügyben szerintem nem, mert hogy nagyon fontos, hogy a magyar választójog az olyan, hogy neked is két szavazatod van.
Én ezt értem, de ez a mostani rendszer, ez mégis a kompenzációs rendszert illetően túl kompenzálja a győztest.
Igen, csak egy példa benne van az anyagunkban. Ha a Fidesz kaphatott volna 2010-ben győztes kompenzációs szavazatokat, akkor ez 1.600.000 győztes kompenzációs szavazat lett volna, nyilván azért, mert nagyon nyertek az egyéni választókeretekbe, az LMP-nek meg a Jobbiknak együtt 1.200.000 lista szavazata volt. És hogyha ezt egybe beöntött, és ez a nagyon fontos, János, hogyha a 2010-re modellettük, ott jön ki a torzulás, hogy az LMP meg a Jobbiknak együtt van, leegyszerűsítem, 1,2 millió lista szavazata, ha amellé beraksz egy 1,6 millió stoknyi Fidesz töredék szavazatot, meg mellé egyébként leszavaztak, hát most fejből mondom, 3,1 millióan a Fideszre normálisan is listára, akkor mondjuk az LMP-nek meg a Jobbiknak az a összesen 1,2 millió szavazata, az nem a Fidesz 3,6 vagy hány millió lista szavazatával, hanem a 3, valamennyi plusz az 1,6-tal indult szemben. Magyarul azért nem elfogadható szerintem a kompenzációs rendszer, mert egyrészt a kispártokat aránytalanul hátrányosabb helyzetbe hozza, és a legfontosabb dolog, hogy ezt könnyű belátni, hogy te mandátumhoz jutsz. Te rád egyébként szavaznak melletted listára is. Aki te rád szavazott, a két szavazatával valamilyen módon befolyásolja a rendszer. Aki rám szavazott, a kompenzáció keresztül mind a két szavazata valamilyen módon hasznosul. De hogyha te győztes szavazatait, tehát a különbség kettőnk között is beszámítódik, akkor az, aki terát szavazott, az valójában nem kettő szavazattal rendelkezett, hanem hát kettő és egynegyeddel, hiszen még pluszba juthat mandátum a te pártodnak. Nem tudom ezt ennél egyszerűbben elmondani, de azt hiszem, hogy érthető. Ezért nincsen rendben, mert szerintem sérti a választási, a választók egyenlőségének elvét, aki terát szavaz és te nyersz, a győztes kompenzációs miatt kettőnél valamennyivel több szavazattal fog rendelkezni. Ez nincs rendben.
A beszélgetésünk hátra levő részében, ami nagyjából 5 perc múlva lesz, kizárólag az egyéni választókerületek földrajzának átrajzolásáról lesz szó. Kis türelmedet és a hallgatók türelmét kérem.
Emlékezz majd arra, ami most van. Lépj be a fülkébe, gondosan hozd be magad után a fülkébe. A borítékban egy cédulát találsz, alaposan satírozz át a másik nevet, ragaszd a borítékot, és dobd be az urnába. Emlékezz majd arra, ami most van.
Befejező részt hallják Szigetvári Viktorral idézett. Azt mondja, hogy számításaink szerint az új rendszer mind 2002-ben, mind 2006-ban az akkori többségi választói akarattal ellentétes jobboldali kormánytöbbséget eredményezett volna. Álláspontunk szerint az egyoldalúan manipulált EVK, tehát egyéni választókerületi határok és más részleszabályok együttes hatására a törvényjavaslatban foglalt választási rendszer érdemben korlátozza a jelenlegi kormány leválthatóságát, hiszen szinte kizárólag döntő ellenzéki győzelem esetén tudna érvényesülni ez a társadalmi támogatottság a képviselői mandátumok szintjén. Ez így nem demokratikus választási rendszer. Az új rendszerben a stabil baloldali választókerületek a többieknél nagyobb népességű elzárt jellemzően nagyvárosi a szigetekké válnak. A stabil jobboldali választókerületek mennyiségükben és támogatottsági szerkezetükben megerősödnek, a billegű választókerületek pedig határozottan jobboldali karakterűekké válnak. Majd később az alábbi megállapításokat teszik a szerzők. Azt tapasztaltuk, hogy a hagyományosan kiegyensúlyozottabb, illetve az elmúlt két évtizedben baloldali megyei jogú városok esetében az egyéni választókerületi határok kialakítása inkább a Fidesz-KDNP politikai érdekével van összhangban. Majd később. Általában véve is megállapítható, hogy a rendszer megalkotói törekedtek az elmúlt 20 év során jobboldalibbnak bizonyult egyéni választókerületek státuszkójának védelmére. Majd később. A baloldalibb és stabilan baloldali területeken jellemző módszer, hogy olyan egyéni választókerületeket alakítanak ki, amelyek relatíve stabil baloldali enklávék lesznek az új rendszerben. Majd később tapasztalható számos esetben az a gyakorlat, hogy korábban relatíve stabilan baloldali egyéni választókerületeket felhigítanak, rurális, inkább jobboldali jellegű szavazókörökkel, ezzel téve az ilyen mandátumokat billegővé a nagypolitikai széljárásnak összhangban változó többségűvé. Majd később a 2010-es választásokon az új modell működése egyértelmű. Minden új egyéni választókerületet a Fidesz-KDNP nyert volna meg, ha tavaly már az új választási rendszer szerint szavazott volna az ország. Az igazi problémát a 2006-os és a 2002-es kiegyensúlyozott a választási modellezésnél látszanak. Látható, hogy az új egyéni választókerületek úgy lettek kialakítva később, hogy az egyéni mandátumok szintjén teljesen átfordulna a végeredmény több mint 17% pontnyival, több mandátumot kapna az a párt, amely a választáson akkor egyébként jóval kevesebb szavazatot kapott, ez a 2006-os választásra vonatkozik. Ha 2002-re futtatjuk le modellünket, írják a szerzők, akkor az MSZP 51, a Fidesz-KDNP, MDF 55 mandátumot szerzett volna, 2002-ről van szó. Modellünkben a korábbiakban kifejtettek miatt az első fordulós szavazatokkal számolunk. A modellezett egyéni választókerületi eredmények és a bemutatott példák alapján egyértelmű, hogy az ország jelentős részén nem a korábbi országgyűlési választásokon kifejezett többségi választói akarat új, összességében kevesebb egyéni választókerülettel történő kiegyensúlyozottabb leképezése volt a törvény előterjesztőinek a célja, hanem a Fidesz-KDNP pártszövetség politikai érdekeinek érvényesítése az ország jelentős területén. Azt kérdezem tőled, ez egy elég sommás megállapítás, hogy valójában azt tapasztalja az ember, hogy valamilyen furcsa módon megszaladta ceruzája annak, aki ezeket az új egyéni választókörzeteket megrajzolta?
Igen, alapvetően igen. Én az korábbi műsorokban, akármikor nálad is erről beszéltem, mindig visszafogottam voltam abból, hogy sommásan nem mondjak véleményt. Voltak, akik már, amikor kiderült, hogy mit tudom én, ennyire többségi rendszer lesz, azt mondták, hogy ez nem demokratikus, én ezeket mindig elhárítottam. Továbbra is tartom, hogy a modellválasztás az nem demokrácia kérdés, ha átlátható. Az egyéni választókerületek olyan módon vannak kijelölve, itt majd kell mondanom egy fontos főmondatot, hogy ha a múltra tekintünk, akkor a múlt alapján biztosan nem elfogulatlanok, ez leginkább 2006-nál bukkan ki. 2006-nál, amikor mind listán, mind egyéniben, érdemben több szavazatot kapott az első fordulóban is az MSZP a parlamenti mandátumok tekintetében a második legnagyobb frakciót alkothatná csak, mert egészen egyszerűen a választókerületi határok úgy vannak kialakítva. Azt tudom erre mondani, erre álltam azt mondták mondani, hogy de hát ettől még le lehet váltani. Igen, le lehet. Mire is írjuk a cikkbe, hogy le lehet ezt a Fidesz váltani. Ha mindenki ellenük szavaz, akkor le lehet váltani. Nem ez a problémája a választási rendszernek. Az a probléma, hogyha kiegyensúlyozott, vagy csak nagyon fejfej melletti, vagy néhány, a számot nem mondanék, de kis előnye van a mondjuk itt, hogy a hagyományos baloldalnak akármilyen formában indul el, akkor ha létezik az a tudomány, hogy választás szociológia, amely abból következik, hogy az emberek úgy egy bizonyos területegységen bizonyos mintázatok szerint szavaznak, tehát azért nem teljesen cserélik ki az agyukat 4 év alatt, akkor egészen egyszerűen ez a dolog nem kicsit, hogy népszerű szóval éljek, hanem nagyon a Fidesz irányába lejt, és egy dolgot még itt el kell mondani. Pont azért, mert Pest megyében nőtt a népesség, pont azért, mert elnéptelenedtek vidéki választókerületek 20 év alatt, pont azért, mert Budapestnek a népessége érdemben csökkent 20 év alatt. Például ez is egy olyan ok, ami miatt, hogyha 176 választókerület lenne továbbra is, rendbe kellene rakni. Mert Budakeszi nem volt akkora 20 éve, mint amikor kiszabták, mint amekkora manapság. Ebben az ügyben politikailag is van torzulás, a választókerületek úgy torzultak 20 év alatt, hogy egy picit, hangsúlyozom egy picit, de rosszabbak lettek a jobb oldalak. Érz, egy elnéptelenedő Budapest, ahol fajlagosan több mandátum van, mint ahányan élnek, egy baloldali Budapesten az inkább a baloldalnak jó. Egy korrekt választási rendszer, egy korrekt reform, az a pályát egy picit visszabillenteni a Fidesz irányába. Ha valaki tisztességgel, mi egyébként lelkiismereten szerint nyáron kidolgoztunk egy részletes modellt, próbáltuk ezt a korrekt visszabillentést érvényesíteni. 2006-ra a modellünk szűkebb baloldali győzelmet hozott, de, és ez a befejező mondatom, a mi modellünk, amikor mi rajzoltunk választókereteket, az nem fordította meg a választási eredményt. A Fidesz eredménye az átbillenti a választási eredményt, márpedig, hogyha egy választási rendszernek egy eleme a többségi választói akaratot nagy mértékben felülírja, az nem elfogadható, elgorra néhány százalékkal, talán egyel többen szavaztak 2000-ben, vagy 99-ben volt az, 2000-ben volt, igen, bocsánat, 99-2000-ben a választáson George W. Bush ellen, de nem néhány százalékkal, csak egyel szavaztak többet, mégis vesztett Al Gore. A mostani választási rendszer Magyarországon, ha ez lesz, egyéni választókerületi szinten olyan lesz, hogy jó néhány százalék előny kell a hagyományos baloldalnak ahhoz, hogy ő átbillentse ezt valódi győzelembe, és természetesen nem tudom, hogy milyen baloldali pártok lesznek, természetesen nem tudom, hogy az LMP meg az MSZP össze fog-e fogni, természetesen nem tudom, hogy lesz-e új baloldali.
Oké, okay, rendben van, de én azt kérdezem tőled, hogy ugye András Viván azt kérdezte tőled a hetes stúdióban nagyon szemléletesen, hogy ezt a zsákot rá lehet-e húzni, mármint ennek az új egyéni választókerületek által létrejött konglomerátumot rá lehet-e húzni a 2006-os és a 2002-es választásra. A kérdés az, hogy tényleg rá lehet-e húzni, különös tekintettel arra, hogy nem két forduló, hanem egy forduló, a részvételi arány, az állampolgároknak a szavazatai, tehát hogy kire szavaznak, a kérdés tehát az, hogy egyértelmű a válasz arra, hogy ez ráhúzható a 2006-os és a 2002-es választásra, vagy ez egy kísérlet, és ez a kísérlet bizonyítja azt, ami alapján ti egyébként azt mondjátok, hogy ez nem demokratikus.
Jogos a kérdés. Mi mindenit hangsúlyozzuk, hogy ez egy modellszámítás. Nem lehet más választási rendszerbe teljes mértékben átjutni.
Rendben van. Ez egy modellszámítás. Azt kérdezem tőled, amire ugye tegnap voltál olyan szíves, és segítettél nekem, hogy mi ez a gerrymandering. Azt kérdezem tőled, hogy érzékeltetnéd-e a hallgatóimnak, beleértvén, hogy most hallgatnak bennünket fontos fideszes emberek, akik egyébként közreműködtek ennek a választási térképnek a létrejöttében, amiről valószínűleg videófelvétel nem készült, elmagyaráznád-e azt, hogy hogyan zajlik elvileg egy tendenciózus átrajzolása a választási térképnek az alapján, amilyen eredmények korábban születtek annak érdekében, hogy ez egyértelműen vagy nagy valószínűséggel inkább a Fidesznek kedvezze, mint az ellenzéknek, legyen az jobboldali ellenzék, vagy baloldali ellenzék.
Üdvözlöm Kubatov Gábor, tényleg sokra tartó, egy korrekt embernek ismertem meg. Ezen rövid félmondat után annyit...
Most a gerrymanderingről ugye ott tartunk, hogy ez egy amerikai ember, aki egyébként, tehát arról van szó, hogy magának a választási térképnek az átrajzolása, ahogy ezt manapság Magyarországon szokták mondani, miközben én utálom, de attól még van, nem ördögtől való, csak még mi ezt eddig nem tapasztaltuk, mármint hogy a 90-ben, vagy 89-ben, vagy nem tudom hányban megrajzolt választási térképet valaki így felülrajzolta volna.
Valóban, ennek történelmi okai vannak, volt egy ember, aki nagyon átírt Amerikában, és aztán ebből a nevéből egy szó keletkezett, ez az a gerrymandering, nem használnám, hogy ne legyek túl érzetetlen, a választókerületek manipulatív kijelölése. Amerikában manapság is manipulálják a választókerületeket, manapság is van ilyen, egy nagy különbség van. Texasban a republikánusok manipulálják, New Hampshire-ben a demokraták
manipulálják. Igen, hát náluk ez egy ország, ez így nem működik.
Magyarországon, ha én azt gondolom, hogyha mondok, most cinikus leszek, hogyha ha lennének baloldali többségű megyék manapság, és a baloldali megyék maguk dönthetnék el, a másikak meg másod, akkor az beleférne a demokráciába. Azt, hogy az egész országban Szombathelytől Kisvárdáig egy politikai akarat szerint írd át a választóketeket, politikailag manipulatívan, az szerintem nincsen rendben. Tényleg hadd mondjak két-három példát, ami érzékelhető lesz, vagy érthető lesz. Nagyon jó példa, hogy Debrecen meg Miskolc lakosság eltérése az nem olyan mértékű, hogy Debrecen három választókerületet kapjon, Miskolc pedig kettőt. Van ez a plusz-minusz 15%-os szabály, zárójel, azt, hogy a népességemben...
Ugye itt arról van szó, hogy az egyes választókerületeknek a népessége ne térjen el nagyon mértékben 15%-nak.
Csak hogy korrekt legyek, ezt a szabályt a törvénytervezet szinte maximálisan betartja, csak olyan helyen nem tartja be, talán kettő esetben, ahol tényleg nem lehet, mert annyira ritkán laknak. Ez rendben van. Csak
de mit mutat Miskolc és Debrecen példája?
Miskolcon laknak, leegyszerűsítem, 135 ezeren, Debrecenben 165 ezeren vagy 7 ezeren. Hogyha ezeket...
Itt azt szerepel, csak segítek neked, 138.808 és 167.341.
Jó, akkor jól emlékeztem. Tehát a lényeg, hogy ha mind a kettő várost, a várost magát két választókerületre osztanánk, akkor ebben nem biztos, hogy tud segíteni, akkor kijönne egy olyan szám, ami bőven belül van ezen a plusz-minusz 15%-os sávon. Egyik 83 ezer lenne, vagy mennyi, a másik pedig 60-valahány ezer. Magyarul Ha akarnák, akkor a plusz-minusz 15%-os szabállyal összhangban föl lehetne osztani Debrecent két választókerületre. Ehelyett, vagy ehelyett a nyilván inkább jobboldali Debrecennél kijelölnek három választókerületet, és azért, hogy ez a dolog ne billenjen meg, mert ha három részre osztod, akkor már alul kilógna a 15%-ból, ezért mindegyikhez hozzácsapnak Debrecen környéki falvakat és kis településeket. Nekem alapvetően az a baj...
Pillanatra itt álljunk meg. Várj egy pillanatra. Ugye én a személyi kapcsolataimnak egy részét köszönhetem neked, mármint hogy kiderült, hogy te beszélgetve velük, kiderült, hogy ők is engem hallgatnak, megkerestek engem, és kialakult egy partneri kapcsolat, vagy legalábbis beszélgetünk. Ennek analógiáján, vagy erre alapozva, tudnál Kubatov Gábor lenni a szónak abban az értelmében, hogy most elmondod a saját érveidre az ellenérvet, vagy nem tudnál ilyet mondani?
Szerintem erre azon túlmerően, hogy ez így jó nekünk, nincsen szakmai érv.
Magyarul, hogyha itt most lenne egy tévévita, ami ugye elsősorban azért lenne fontos, mert az ország ugye az adott, és akkor lenne két pauszpapír, az egyik pauszpapír, amit te rajzolnál a választási körzetekkel, a másik papír, amit pedig a igen. Kubatov Gábor, akkor meg tudnátok-e érzékletesen, vagy érzékletesen tudnátok-e kiállni a saját verziótok mellett?
Én azt gondolom, hogy igen, de hát ez nem egy verseny. Én azért vagyok tiszta lelkiismertő ebben, mert nyáron, amikor még nem volt előrehaladott a választási reform, 110 választókerületet mi megrajzoltunk Vető Balázs kollégámmal úgy, hogy 2002-re, 2006-ra kormánytöbbség alakul ki, picit többet nyer a jobb oldal, mert a népességi korrekciót elvégezzük, de egyébként a kormányzó többség, ha nem is lesz olyan nagy, mint korábban, szűkül, de megmarad. Tehát nem fordul,
valójában itt jelentkeznek most az úgynevezett, én utálom, de a népnyelv így tartja, a Kubatov-féle listák, magyarul, hogy az ember ez alapján ki tud... be tudja színezni Magyarországot, és akkor annak mentén rajzolgat, és kér fel egy matematikus, hogy segítsen neki a modellt úgy elkészíteni, hogy az lehetőség szerint számára ne legyen hátrányos? Ha itt jön elő ennek a jelent...
Ha van is baj avval, hogyha igaz, hogy a Fidesz pártlistái nyilván tartanak nem fideszes embereket, az nincs rendben. Ehhez a dologhoz nem kell semmilyen párt támogatói lista. A választás.hu-ra bárki fölmegy.
Az alapján be lehet rajzolni az egészet.
Minden nyilvános, nagyon sok meló, nyilván nekünk azért könnyebb, mert nekünk adatbázisban rendezve megvan ez a dolog, de hogyha Fiala János magánszemély írna egy levelet a megfelelő hivatalnak, és sokat levelezgette, előbb-utóbb odaadnák neki adatbázisban a választások eredményeit, és meg tudná ezt is csinálni, hogyha akarná. Én azt gondolom, hogy ehhez nem kell lista, ez ismerni kell, hogy működik egy ilyen rendszer.
Viszonylag egyszerű kérdésre, viszonylag egyszerű lehet válaszolni. Te azt állítod-e ezzel, beleért, vagy azt mondod az összefoglalóban, vagy azt mondjátok, ez így nem demokratikus, hogy megmagyarázhatatlan szerintetek ez az új választási, egyéni választókerületi térkép?
Nem az egész. Vannak részei, amik nem. Például ott, ahol alapvetően történet...
Én ezt értem, de olyan mértékben, várj egy pillanatra, olyan mértékben megmagyarázhatatlan, ami egyébként érdemben el tudja dönteni a következő választást?
Hát, és a 106 mandátumból 15-20-at befolyásol szerintem érdemi politikai...
És 15-20-at befolyásol?
Hát most csak akkor föl is sorolom, hogy hol vannak, de igen, igen.
Soroljad.
Hát én szerintem, ez kicsit az az irány, hogy ha mit kéne korrigálni. Mert egyszer mondom, a modellel nekem nagy bajom nincsen.
Állj meg egy pillanatra. Ez egyébként elvileg ez a térkép korrigálható, vagy nagyjából ezzel lehet számolni, és punktum. Tehát ebben már nem lesz változtatás. Ez nem olyan, mint a regisztráció, nem olyan, mint az ajánló szelvények száma.
Azt szerintem jogász vagy, hát ez a választási törvény melléklete. Föl vannak sorolva települések, meg utcák.
Én ezt értem, de azt kérdezem tőled, hogy ez jelen pillanatban alkukérdése, vagy ez el van döntve?
Az más kérdés, az előző kérdés az, hogy megváltoztatható. Elvileg megváltoztatható bármeddig, hogy alkukérdése, erről kérdezd a fideszeseket. Én nem tudom, hogy alkukérdése, szerintem nem korrekt demokrácia szempontból egy bizonyos pont után elfogadhatatlan, hogyha az egész országban alkunélkül egypárti módon a választókereteknek legalább az egy ötödét elérő mennyiségű választókeret politikailag nagyon elfogultan van kijelölve, és az egész rendszernek van egy olyan jellegzetessége. A kirovó példák, vagy a kilógó példáknak a száma 15, jellemzően nincs rendben szerintem ez a Miskolc-Debrecen, ami már önmagában hoz a jobb oldalnak egy mandátumot. Most mindegy, hogy nyerne ma a bal oldal Miskolcon, mert lehet, hogy megverné itt-ott a Jobbik, bár valószínűleg valamelyikben meg nyerne a bal oldal, de az biztos, hogy a történelmi értelemben inkább baloldali szociológiai mintázatú területeket relatíve hátrányosan sújtja ez a váltási rendszer. Mondok példát, szerintem nincsen rendben Pest megyének a Budapesthez közeledni része, tudni kell Pest megyére, hogy mennél inkább távolodsz, főleg éjszakra vagy mert van az dél-keletre, Budapesttől Cegléd fele, annál inkább csökken a baloldalnak a bármilyen értelemben, mert baloldalnak a támogatottsága, ugyanakkor Budapest perifériáin, az elővárosi részekben, ott azért vannak nagyon billegő választóketek, a mostani reform, azokat a választóketek, amelyek hol ide, hol oda dőlnek el, hol a jobb oldal, hol a bal oldal számára kedvezőek, azokat egyértelműen egy nagyon jó párát jobb oldalivá teszi. Nincs rendben Szeged, Szegeden mindig is volt egy inkább jobb oldalra hajló választókölet, mindig is volt egy nagyon bal oldal, és mindig is volt egy billegő, gyakorlatilag csináltak egy olyat, amely talán erős, tehát középerősen baloldali, és csináltak egy jelentősen elbillentettet jobb oldalra. Ugyanez igaz Pécsre, ugyanez igaz egyébként szerintem, hát most hirtelen akartam mondani, most Megyégúváros, talán nem tudnék több példát mondani, részben egyébként Nyíregyházára, bocsánat, ott is van egy ilyen pici belenyúlás, és a vidéki választóketek közül pedig nem feltétlenül az a kérdés, hogy egy fideszes, szociból lett fideszes, hanem a köztes dolgokat húzták el. Magyarországon azt kell tudni, hogy a 20 év alatt kialakultak olyan választókeretek, 2010 ebben az értelemben nem releváns, mert 2010-ben nagyon vezetett a jobb oldal, amelyekről minden párt pontosan tudta, hogy az országban úgynevezett billegő körzetek, kvázi ahol a harcnak a jelentős része van. Innentől kezdve ezeket a választóketeket szinte módszeresen felszabdalták. Ilyen volt Dombóvár, ilyen volt Szigetvár, ilyen volt a Kisvárda-Záhony választókerület. Hogy a Kisvárda-Záhony messze van, de talán érted lesz a példa. Kisvárda-Záhony egy olyan választókerület volt, amelyben mennél iparosodottabb volt a választóket része, annál inkább volt ő a szociálista pártnak, és mennél inkább a rurális, vidéki, kisfalvas része, annál inkább volt jó egyébként a jobb oldalnak. Manapságot nyilván tombol a Jobbik is, tehát ez 2014-re önmagában nem mond semmit, de az biztos, hogy ahogy most berajzolták, hogy például Kisvárdához hozzácsapták a északkeleti határszélnek egy ilyen beregi részét, tehát nem, ma bocsánat, lefele jön a térképen, hanem 3 órá irányban nyúlik a választókerület, ezzel eldöntötték, hogy ott soha az életben nem fog a baloldal nyerni, mert ez olyan nyakas kálvinista vidék, meg olyan mélyszegénységű rurális vidék, hogy nem lehet átbillenteni. Ugyanez utolsó példa, mert ezt talán jobban ismeri a budapesti értelmiség, aki hallgat téged, Várpalota választókerülete, Várpalota egy ipari város, hagyományosan erős baloldallal, azt, hogyha jól jött ki a lépés a baloldalnak, meg tudta nyerni, mert Zirc volt még ott a választókerületben, ilyen régi MDF-es falvak, ha nem veszített sokat a baloldal a hegyekbe, most már bocsánat, a Bakonyt hegyeknek mondom, akkor Várpalota többségével meg tudta csinálni. Most mi történt? A tetejét leválasztották, és Várpalotához hozzácsapták Balatonfüredet, meg egészen mi van ott Tihanyi félszigetig a teljes Balatonpartot. Na most a baloldalnak, a Balaton felvidéknek az a része nem jó. Amilyen emberek élnek ott, ők nem szeretnek a baloldalra szavazni. Ez a választókerület, amely billegő volt, most nagyon stabilan jobboldalivé vált. És most tényleg fel tudnám sorolni az összes ilyet, ezek a dolgok nincsenek rendben, ez sok apró belenyúlás, ez a sok apró belenyúlás kiad legalább 15 olyat, ahol nagyon elbillenti a dolgot, és legalább még van 15-20 olyan választókerület, ahol a finomságok egy stabilabb baloldali vagy egy baloldali billegő választókerületből csinálnak.
Két kérdés. Ne. Az egyik az, hogy ha van címzetje...
Igazán nem hallak, János.
Azt kérdezem tőled, hogyha van címzetje az egyéni választókerületek földrajza megrajzolásának, akkor a címzet ott egyértelműen Kubatov Gábor?
Egyáltalán nem, csak te úgy vezetted fel a dolgot. Fogalmam sincsen, hogy ott kirajzolta. Én egyébként nem tartom ördögtől elrugaszkodottnak, hogyha egy Kubatov Gábor... Nekem a Kubatov Gábor, most itt belementünk, nekem a személyes élményem a Gáborról az, hogy egyszer, mi életünkben egyszer beszéltünk igazán hosszan, ez egy nagyon jó személyes emberi beszélgetés volt, és azon a beszélgetésen, mint két most nem szedtem a háborús analógiát, tehát a háborús csatáknak a két oldalán álló egyébként szerintem tisztességes szakemberben magamat nem minősíteném, elkezdi ugyanazt elmondani, amit a másik tud. És nagyon már nem szerintelenül nehézt félre, de olyan ember, aki Magyarország egész választói térképét átolt szettig, ugye el tudja mondani nagy vonalakban, ha nem is kettő van ebben az országban, de biztos nincs 5000. És amikor a Gáborral elkezdtünk beszélni, hogy hát igen, nektek Bács-Kiskun, és akkor én elmondtam a magam részét, és számomra ott megvilágott, hogy a Gábor egy jó felkészült szakemberben ismeri ezt az országot, fogalma nincs, hogy ő rajzolt ezt a térképet, őszintén szóval nem is érdekel, ez nincs rendben, ami van, és tévedés, mert nem azért, mert nem nyer vele a baloldal, kit érdekel. Nem tudjuk, hogy lesz a baloldal, nem tudjuk, mi lesz ebben az
ez a rész, ez teljesen érthető, de aki most bennünket hallgat és részese ennek az új földrajznak a megrajzolásában, ő, ha jelentkezik, akkor leginkább amiatt kell, hogy jelentkezzen, mert az a mondat, mely szerint ez így egy nem egy demokratikus választási rendszer, azon kívül, hogy nagyon sommás, valójában különböző következtetéseket lehet levonni belőle, ahogy ezt szokták fogalmazni a focira vonatkoztatva, hogy valaki számára lejt a pálya, már pedig, hogyha ilyen mértékben lejt a pálya, akkor abból mi következik? Ugye Gyurcsány Ferenc nem ennek okán fogalmazta meg egy esetleges bojkott lehetőséget, de hogyha a pálya ilyen mértékben lejt, akkor azon kívül, hogy az ember megpróbálja fellármázni minden erővel az ő embereit, hogyan lehet ezzel szemben felvenni a választási küzdelmet?
Sok kérdés. Első dolog. Szerintem jogilag a Fidesznek minden törvényben adott joga megvan arra, hogy ezt megcsinálja. Polgári demokráciákban, ha csinálnak is nagy ritkán egypárti választási reformot, azért jellemzően nem szokás. Kettes mondat. Azt gondolom, hogy mi óvakodtunk szombás mondatokat mondani, te is hivatkozol erre, hogy tényleg nem tettünk. Mi erről azt gondoljuk, hogy ez nincs rendben, nagyon nehezíti a kormány leválthatóságát, nagyon komoly többségnek kell lennie a Fidesz ellenzéke oldalán, akkor is, ha népszerű a Fidesz is és a Jobbik egyszerre, hogy ezt a dolgot meg lehessen fordítani olyan mértékben, hogy az már felülírja a választók többségi akaratát.
Azt, hogy hol húzódik a határ, várj pillanatra, Viktor, hol húzódik a határ az antidemokratikus és a nem jogállam között?
Az én ízlésem az, ebben én véleményet tudom mondani. Én azt látom, hogy te mondok egy, tehát hogy mondjam, azért nem mennék nagyon általásba, mert az messzire vezetne. Konkrétan, ha tudnának olyan térképet rajzolni, amelyről én elhiszem, hogy 2006-ban, akár csak kettővel is, de több mandátumot kap a 106-on belül a baloldal, akkor én azt már aláírnám. A mi modellünkben, amit nyáron rajzoltunk, 110-re, ott kisebb többséggel, mint ami valójában volt, de több mandátumot kapott a baloldal. 2006-ban Magyarországon a baloldalnak többsége volt. Akkor, ha visszanézzük, akár egy forduló, két forduló, akkor nem változott annyira, akkor egy olyan választási kerületi beosztás volna szerintem korrekt, amelyben a baloldalnak pici, de létező többsége lenne, hogyha egy olyan térképet raknának le elém, én aláírnám. Ezért van a cikknek egy pontján, hogy néhány korrekciós pontot javasolunk, ettől a részétől a dologtólanak tök eltér, amit egy fél órája beszélünk.
De mi választja, nem válaszolsz arra kérdésre, hogy mi választja el a nem demokratikust a nem jogállamitól?
Hát bizonyosult ebben semmi, ez nem is jogállami. Jogpozitivista értelemben ezt a Fidesz el tudja fogadtatni, tehát törvényileg rendben van. Az egy kis probléma, egy zárás megjegyzés, az új alkotmány hatája alatt csak akkor tudna állampolgára választójog sérelemmel, panasszal élni az alkotmánybíróságnál, ha már megtörtént a választás, mert az akció populáriszt az beszűkít.
Igen.
Szerintem ebben az értelemben jó rész szinonima nem jogállami. Én azt gondolom, egyébként kérdezted, a bojkott felhívásban rengeteg igazsága van Gyurcsány Ferencnek. Mi magunk egyébként előbb írtuk le a cikkbe, hogy a parlamenti pártoknak jó volna ezt bojkottálniuk, ezt a váltási reformot. Tehát emlékszem, hogy Feri mikor rakta fel ezt a Facebook bejegyzést, már bocsánat, hogy feriztem elnézést, de mi ezt pénteken felraktuk, hogy szerintünk a parlamenti vitát, hogyha egy párti van ebben a dologban, akkor a ellenzéki pártoknak egy oldal, vagy teljes mértékben bojkottálniuk kell. Az, hogy a választást bojkottálni kell, ebben a személyes ízlésem azt mondja, hogy ez így lesz elfogadtatva, és nem lesz ebben nagy változtatás, akkor sajnos előjöhet az a pillanat, amikor az ellenzéki pártoknak egységesen kell fellépnie ebben az ügyben. Azt, hogy egy választási bojkottnak egy ma bejelentése, egy majdani esetleges bojkott szempontjából Gyurcsány Ferenc részéről taktikailag sikeres vagy helyes lépés volt-e vagy nem, hát azt hiszem, hogy inkább kevésbé, de azzal, amit ő mond, mely szerint ez nincs rendben, és akár bojkottot is kell ebben mind a parlamenti vita, mind a parlamenti választási részvétel ellen akár folytatni, az egy teljesen joggal felmerülő alternatíva, és én jó részt egyet is értek vele.
Szigetvári Viktornak köszönöm szépen a részvételt. Szervusz, Viktor!